15. fejezet. Hosszas hallgatásba merülve ültek az Orani nyaraló teraszán. Döberti mindenféle hatóságnál eljárt, hogy az autót sürgősen felemeljék a mélyből. Sajnos hátráltatta az ügyet, hogy ottól az autó elmerült, a tenger több mint 100 méter mély volt. Ahhoz, hogy kiemeljék az Alfa Romeót, a haditengerészetnek egy különleges segédhajóját kellett volna igénybe venni, ilyen azonban a helyszínhez legközelebb Brest kikötőjében horgonyzott, és egy teljes napba telt, amíg az admiralitásnál elintézték, hogy a vízbe hullott autó kiemelésére Oránba irányítsák azt a bizonyos aknaszedőt. A késés most veszélyes, mondta Labó, mert ha Abbe Padan felkelői nem jutnak idejében fegyverhez, akkor elfojtják az egész lázadást.
Hová kellett volna vinni az autót?
Kérdezte Anett, aki általában szótlan volt és sápadt. A próféta papucsához. Abudir oázis közelében van ez a sziklás hely. Ott táborozik Abbe Padan.
És miért hagyja ezt a portugál? Ifiris felől ez a helység megközelíthetetlen.
Francia területen kellene átvonulnia, mert egy semleges zóna elvágja Ifiris északi részét, és csak fegyvertelen polgárok közlekedhetnek erre.
És hogy fog Abbe Padan támadni?
Neki sikerülne éjszaka átjutni a francia zónán. Dizárnak erre nincs esélye, mert a francia határvadászok csak azt nem látják, amit nem akarnak.
Anett hallgatott. André teát szervírozott, és nem tulakodóan, de mégis bizonyos enyhén drámai arckifejezéssel jelezte, hogy amennyire ezt viszonylatuk engedi, szomorúan értesült az autó elvesztéséről.
Mire gondolsz? Kérdezte Labó a lányát.
Semmire. Illetve szegény Gorcsevre.
Jól van ez az ember. Bertin érdeklődött, mondta halkan. Oránból az első napon továbbment a század, szólt közbe a tábornok.
Néhány kilométerre innen, Bor-Büledénben állomásoznak a kiképző táborban, és Duville tiszthelyettes ismét kapott 2000 frankot, hogy jól bánjon vele. De elárulom neked, Anett, hogy ezt Labó adta.
Igen. Igen, sajnálom, hogy az az ostoba
nem folytathatta. Anett a nyakába borult és megcsókolt. Közben egy könnye is kihullott. Duville tiszthelyettes csak ugyan jól bánt a 21-essel, és Kortó érthetetlenül állt az altiszt nagy lelkűségével szemben, aki nem volt régi cimborája, mint Hector Potio, de olykor 20-30 frankot is adott neki italra. Ha tudta volna, hogy alkoholizmusát a számára küldött pénz egy töredékéből finanszírozza Duville, hát másképpen fogadja a jóságát.
És mi lesz, ha kiképezték?
Kérdezte Anett. Döberti mindent megtesz, hogy ne küldjék a sivatagba. Állandó érintkezésben van a századparancsnokkal is. Ez tudja már, hogy Gorcsev valamilyen okból különösen fontos személy.
Valamilyen okból?
Kiáltotta panaszosan a lány.
Abból az okból, hogy szeretem, hogy sohasem fogok mást szeretni.
Labó sápadtan hallgatott. Gorcsev elhamarkodott lépése nagy súllyal ülte meg a lelkismeretét. A sors, mondta később, keservesen megbüntetett, hogy szigorú voltam hozzá. De mégis igazam volt, nem adhatom a lányomat az első ismeretlen, jött-ment fiatalemberhez.
Nem jött-ment,
kiáltotta Anett.
És szeretem, vedd tudomásul, hogy hozzámegyek!
Nem, Gorcsev kalandor, fenntartom! Kiáltotta az asztal csapkodva. És André döjfös arccal tárcára rakta a csészéket, hogy gazdája rossz modorát ne hirdesse fennhangon-e porcelánok undok csörgése.
Szeretem!
Én elutasítom, ezt állom! Bármit is hoz a jövő ebben az ügyben! Kiáltotta Labó kivörösödve. És a jövő, mintha végszóra jelentkezne egy színpadi jelenetben, már is hozott valamit, amire a legkevésbé számítottak, ami az elveszett autó szerencsétlen eseménye felett érzett szomorúságukat megtízszerezte. André behozta a postát, emelt fővel, ridegen, mintha valamennyi levél régi haragosa lenne. Az egyikben Boré Büledinből a századparancsnok néhány részvételjes sorban közölte, hogy Gorcsev Iván újonc, szívszélhűdésben váratlanul meghalt.
Az alkoholista Kortó halálához kissé hozzájárult a nagylelkűség, amit Deville Labo pénzéből gyakorolt. Hector Potillo hagyta, hogy szabadon járkáljon, Deville pénzelte, nem csoda hát, ha éjjel-nappal részeg volt. És amit évek óta jósoltak a fegyházi orvosok, bekövetkezett. A szív felmondta egy futólépés gyakorlaton a szolgálatot. De hiszen Kortó maga is sejtette, amikor elhatározta, hogy beáll a légióba. Meghalni tért vissza Franciaországba, és legalább egy régi pajtás Hector Potillo karjaiban végezte, francia földön, részegen. Annette néhány injekció után feleszmélt az ájulásból, és kinyitotta a szemét. Holott úgy érezte most, hogy jobb lenne örökre behunyva tartani. Labo görnyedt háttal ült egy karos székben. Megtörte az ügy. A távozó orvos után, mint mefisztói kénkőfüst, éterszak terjengett a szobában. Legalább te légy erős, mondta Döbertin. Meg kell nyugodnunk a szerencsétlenségben. Ez a fékezhetetlen ember maga kereste a sorsát, amennyire jobbat érdemelt. Labót gyötörte a lelkiismeret. Milyen kedves, vinál fickó, és egy ostoba tréfa miatt. Mikor temetik? Kérdezte Döbertint. Ma délután. Most Annette lépett hozzájuk. Határozottan, egyszerűen és nyugodtan mondta. Te nem akartál rosszat. És... De nem bírta folytatni. Sírt. Aztán elindultak autón a kiképzőtábor felé. Borús, bús nap volt. A langyos levegőben elkeveredett a nyílt tengerről becsapódó köd. Nagy vihar lehetett valahol az öböltől messze, kint a nyílt óceánon. A napok óta járó búra, csúfszele, páraszsziporkákat sodort az arcukba, és nedves volt minden. Így érkeztek Borebuledinbe, hogy részt vegyenek a szomorú légionárius temetésen. Tócsák és ázott pálmák között szabálytalanul elszórt barakkokból állt ez a kiképzőtábor. A századparancsnok megmutatta a barakkot, ahol Gorcsev lakott, a fekvőhelyét, a holmiát. Az ágy mellett a földön egy tábla bagó hevert. A tábornoknak ez gyanús lett. Nem olyan fiúnak látszott szegény, mint aki bagót rág. Mutasd meg, kérlek, a holmiát, kérte Döbertin a parancsnoktól. Az őrmester a raktárba vitette. A század parancsnoknak dolga volt. Átadta a látogatókat Hector Potillónak, aki igen megrémült, amikor a tábornok Gorcsev podgyászát akarta látni. Most baj lesz, hiszen ő jól tudta, hogy Kortó nem azonos Gorcsevvel. Lementek a raktárba, és ott Potillo elébük tett egy nagy sárga bőröndöt. Ott fityegett rajta egy névjegy, Gorcsev Iván. És néhány finom holmi közül előkerült egy fél tucat fénykép. Ő volt. A fiatalember kedves, vidám feje mosolygott rájuk a felvételről egy kissé illetlenül ferdére feltett szalmakalapban. Semmi kétség. Aki csak egyszer is látta, felismeri, ez Gorcsev. Hector Potillo halássá pattan át. Ő megmondhatta volna, hogy a fénykép eredetije sohasem szolgált itt. A sárga bőröndöt egy hentes révén kapta Kortó postán. Ez az alak ellopta még Marseille-ben az igazi Gorcseftől a bőröndjét, és egy katona bosszúból feljelentette. Az illetékes katonai hatóság megbüntette a hentest, és a bőröndöt Kortónak továbbította, miután az Gorcsev név alatt szolgált. Ha Potillo őrmester ezt elmondja, akkor piszkálni kezdik a Kortó ügyet, és abból baj lehet. Tehát állt rémülten, sápadtan, és hallgatott. Labo a száját rágta. Annette zokogott, és később elmentek a kis légionárius temetőbe, ahol megkezdődött az egyszerű szertartás. A koporsó kényszerlétben várta a lebocsátást, és ez állt rajta szép fehér betűkkel. Gorcsev Iván közlegény élt 22 évet. Annette nem vette le a szemét a felírásról, és nagy könnycseppek folytak végig az arcán. Hát legalább meggyászolta valaki ezt a Kortót is, aki igazán nem szolgált rá ilyesmire. De hát az egyetlen tisztesség, amire ezen a földön senki emberfia nem lehet méltatlan, az, hogy elsírassák, amikor már meghalt. és ha nem is személyesen az ő temetésének szólt a kihulló könyv, bizonyára jól esett volna az öreg apacsnak, ha metafizikailag rangrejtve jelen lehetett volna a koporson kívül ezen a temetésen, ahol finom emberek ennyire gyászolják.
Ebben a valószínűtlen esetben tán sajnálja, hogy Colette, a víg párizsi bodega pincérnője, nem láthatja végtisztességét ez úri környezet szomorúságától dekoráltan.
Ha ugyan, haláluk után is szívesen hencegnek az emberek előkelő ismerőseikkel, ami nem valószínű, de nem is lehetetlen.
Labó szívét nehéz súllyal nyomasztotta az önvád gorcsevért. Felült az ágyban. Sirokkó volt. Párás, undok este.
Egy éles vonal indult a szeme sarkából a tarkójáig, lehatárolva koponyája harmadát, mintha görcsből készült csapkát viselne a feje búbján félrecsapva. A levegőben úszó gőzös, híg rothadás nyirkossá tette az ágyneműt, és a szoba falai pálott szagot leheltek. Az ablakhoz ment.
Sirokkó. Nedves háztetők, fényudvarban bóbiskoló lámpák látszanak a fullasztó éjszakában.
A különös gonosz déli áramlás forrón végig simítja az arcát, pedig szélcsend van. Kettősen dobban és aritmiás vergődéssel küzd a szív. Belülről lüktet a dobhártya egy nyakütőér izgalmától, és összeáll a köd egyre sűrűbb, pinceszagú burokká.
Sirokkó.
Konyakot iszik. Az ablakkal szemben a köd mozivásznán egy rezgő képet lát, mintha kezdetleges laterna vetítené. Gorcsev Iván, közlegény, élt 22 évet. Járni, menni. Nem bírja a lánya tekintetét, nem bírja a saját gondolatait.
Oly, úgy látszik, kiújjon a maláriája. Láza lehet.
Felöltözött, és elment otthonról. Elsietett. A szél sírt. Vékony átlátszó kötfájtlak nyújtózkodtak a rossz szagú langyos estében. A nyílt óceán vihara kicsapott ide az afrikai partra. A kikötő táján valahonnan harmonika hallatszott. Néhány sziréna bőgés vegyült a muzsikába. A nedves fakoronák itt is ott is felvillantak, ha ráhullott egy elrohanó autó fénycsóvája valamelyikre.
Bement az egyik kocsmába.
Ha valami baja volt, lekívánta magáról az úri létet, elvegyült a matrózok és más egyszerű emberek világában.
Máskor itt jól érezte magát.
Konyakot! A kocsmáros gyanakodva nézte jó ruhás vendégét.
Na, mit bámul? Hozza azt a konyakot, maga hülye!
Igenis, felelte, és gyanakvása nyomban megszűnt. A harmonikához egy citera is csatlakozott. A kaporál bűze összevegyült a kimért borszagával. A nyolcadik konyak után kisé enyhült a belső feszültsége. Élvezettel szívta be a kötpárától gőzölgő zubbonyok és nedves gumikabátok leheletét. Forró fejjel kilépett a légtelen homályos estébe. Elmosódott arcok tűntek fel a párán át. Fényes rendőrsapka,
egy bandukoló, zörgő teherkocsi.
A távoli hajószirénák versenyt sírtak a szél zúgásával.
Kissé szédült.
Részeg lehet, gondolta. A sarki forgalmi lámpánál már bizonyosan tudta, hogy részeg. Nyírkos karosszériák csillogtak a zöld jelzést várva. Egy mellékutcából hosszú dudálás. Labó forró szemei előtt ismét feltűnik a sírfelirat. Élt 22 évet. Szédült. És most a sarkon befordul az elmerült kocsi, a nagy, kék Alfa Romeo. Sikolt a fékje. Ott a kilincse mellett a háromszögletű jel, amit ő kapart le az ománcról, és a kormánynál a halott légionárius.
Gorcsev. Sapkája, tarkóvédője, egyenruha zubbonya is látszik, és egy szomszéd autó fényképéjében az arca is.
a halott katona vezeti az elsüllyedt autót, és átsiklik a vörös fény alatt. Mit törődik egy kísértet a forgalmi jelzéssel? Labó csak állt, bután, forró fejjel.
Ahó, Gorcsev, hát bocsáss meg, én nem akartam.
Hangtalan kiáltás volt ez, amit a fényektől rongyolt ködben úszó látomás felé küldött. Jól tudta, hogy részek, hogyha oda menne a bizonytalan körvonalú autóhoz, az Gorcsevvel együtt semmivé válna. Homályos emberalakok, árnyak, párafoszlányok mögött még látja elsuhanni, és a jól ismert, tompa fényű hátsó lámpa furcsa, parázsló ásványa visszaopázik bágyat sugárzással. Azután bekanyarodik a sarkon, merész szögben, és eltűnik. De távoli csörömpölés hallatszik a kanyar felől. Ó, uram, atyám, hát ő megölte ezt a fiút. Van mégiscsak valami megfoghatatlan lényeg a testnek, ami több, mint az anyag, ami kevesebb, mint a semmi. Ment az elsuhanó vízió nyomában, kuszált lelki állapotban, a gőzölgő kontúroktól megfosztott utcai mozgalmasságban. Látta a halottat az elmerült autó kormányánál. Labó végig simítja verejtékes homlokát. Beleőrült ebbe. Megy kisé részegen, tántorogva a ködben egyenesen haza. Ez több volt, mint részegség, több volt, mint láz. Ez vízió már. Fix csalódás az érzékeknek. Befordul a téren, és otthon van. Mindkét karját védően maga elé taszítja, és fagyos bizsergés fut át a testén. A villa előtt ott állt a nagy, kék Alfa Romeo sértetlenül. Állt, és rámerett, és kiáltani akart, de nem jött hang a torkán. Isten, csak ne örüljön meg! Lihegve leült a ház vizes lépcsőjére, és nézte az autót, és akarta, hogy eltűnjék a látomás. De hiába. Két tenyerébe hajtotta a fejét, majd ismét felnézett. Hiába. Az autó ott állt, és vastag esőcseppek kopogtak a csodálatosan kék színű zománcon. Az események most már lélegzetnyi szünet erejéig sem eresztették ki kavargó örvénygyűrűikből a Gorcsev nevű porszemet. A szerszámraktár ablakán át leste, hogy elmenjen a mester és Gafirón. Miután a két utas végre elment, érte jött a kapitány. Na, most a partra megyünk, mondta privátelek. Remélem már nem akarsz a légióba lépni. Nem. Felelte gyorsan, mert Gorcsev ezen a világon csak jótevőitől félt, aki közül a hallgatag Drugics odáig elment részvéd dolgában, hogy leütötte egy létrával. Szeretném meglátogatni egy rokonomat, és visszajövök. Gyere délután a három főkukac étterembe, ott várunk. Mire várnak még, ha egyszer az autót elnyelte a tenger?
Azzal te ne törődj. Különben is mindenképpen várni kell, mert Lingeström, Maldus és Portenifa Magdalena luxushajón érkeznek, és holnap dél lesz, mire beáll.
Gorcsevnek tetszett pártfogóinak bohém könnyedsége, amellyel túltették magukat az Alfa Romeo pusztulásán.
Kemény fiúk.
A parton elbúcsúztak. A hallgatag Drugics külön is vállon veregette szeretettel, hogy leesett róla a sapka, de mindegy, a fő dolog az, hogy megszabadult tőlük. Elsősorban a főpostára ment, hogy jött-e postrestant levele. Természetes, hogy várta már egy levél. Amikor kibontotta, először kissé elszédült.
Mi ez?
Vanek B. Eduard, magántitkár, idegen légió, Afrika. Vezérképviselet, Orán, Fort Saint-Thérèse, fiókok, Algír, Marokkó, Fez, stb.
Kelt 1900, csekszámla, Banque de France, 1701, sürgönycím, Vanek légió. Tisztelt Petrovics Leo, igazgató úrnak, Orán,
Postrestant.
Folyóhó 18. levelére válaszolva, van szerencsém értesíteni tisztelt igazgató urat, hogy B. könyveim átvizsgálása alkalmával K. számláján az alábbi esedékességek elmulasztott összegei fungálnak. Felemelt fizetésemre folyóhó esélyétől 1000 franc, helyettesítési illetmény folyóhó másodikától 8000 franc, összesen 9000 franc. Fennálló hátraléka bizonyára elkerülte figyelmét. Tehát tisztelettel kérem, hogy azt cégemnél mielőbb rendezni szíveskedjék. Egyben felhívom te figyelmét, hogy a francia véderővel szembeni függő viszonyom rendezése nem tűn halasztást, és azonnali jelentkezését századomnál annál is inkább elvárom, mert ellenkező esetben legnagyobb sajnálatomra kénytelen lennék tovább szolgálni, ami igen szomorú következményekkel járna a fenti hadseregre nézve, és engem arra kényszerítene, hogy az ügyben haladéktanul megtegyem a dísz és futólépéseket. Késedelmétől megrendülten, de szíves megbízásait a jövőben is mindenkor készséggel várom. Kiváló tisztelettel, Vanek B. Eduard, közlegény és magántitkár.